Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Kívülről úgy tűnik, hogy igencsak kiéleződtek a feszültségek a kormánykoalícióban, különösen a Szociáldemokrata Párt és Ilie Bolozsán liberális kormányfő között. A PSZD országos politikai tanácsa úgy döntött, hogy a szociáldemokraták megszavazzák ugyan a költségvetést, de a párt nem mond le azokról a módosító indítványokról, amelyek segítségével a sokat emlegetett szolidaritási csomag végrehajtható. Mindezt úgy, hogy közben a kormány deklarált célja a költségvetési hiány csökkentése. Szorin Grindianus, szociáldemokrata pártelnök az elmúlt napokban nem egyszer nyílt fenyegetésbe kezdett a kormányfővel való viszonyt illetően, miközben a liberálisok igyekeznek tompítani a kijelentések élét. Alexandru Muraru, a Penele Jasi szervezetének az elnöke például arról beszélt, hogy a sajtóban megjelent értesülések inkább a szociáldemokrata párton belüli AUR felé nyitó csoport, többek között Liaul Guce Vasilescu és Claudiu Manda vágyvezérelt gondolatai. Ennek ellenére egyre több elemző úgy látja, hogy benne van a levegőben a koalíciós válságnak a szaga. A kérdés már nem csak az, hogy ez a konfliktus mennyire mély, hanem az is, hogy pusztán taktikai alkudozásról van ez szó a költségvetés körül, vagy egy strukturális törésvonal rajzolódik ki a szociális kiadások és a fiskális fegyelem között. Felmerül az is, hogy a szociáldemokrata párt mennyire használja nyomásgyakorlásra az AUR-ral való esetleges parlamenti együttműködésnek a lebegtetését, és hogy ez valódi stratégiai nyitás, vagy csak egyfajta alkupozíció javítása liberálisokkal szemben. Eközben a Penele mozgásterét nem csak a belpolitikai erőviszonyok, hanem az uniós elvárások és a költségvetési hiány kordában tartásának a kényszere is szűkíti. A mostani helyzet így egyszerre szól hatalmi játszmáról, gazdaságpolitikai irányokról és a választók felé küldött politikai üzenetekről. De vajon ki van erősebb pozícióban ebben a játszmában? Mennyire reális egy esetleges új többség, vagy akár egy informális PSZD-AUR együttműködés? És mi lehet az a pont, ahol ez a konfliktus valódi kormányválsággá érik? Cseke Péter a vendégem, aki belpolitikai témákban rendkívül jártas újságíró, szakmabeliek vagyunk, tegeződni fogunk. Szervusz Péter, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm, hogy érdekel a véleményem, és üdvözlöm a Marosvásárhelyi rádió hallgatóit.
És ezután a hosszú felvezető után kezdjünk azzal, hogy mennyire tekinthető válságnak, mennyire van koalíciós válság, mennyire van belpolitikai válság, mert hogy a sajtóból ez jön át.
Hát először is pontosítanám szokásámhoz szíven a felvezetőd egyik megállapítását, mi szerint a kormány a deficit csökkentésére törekszik. Ez teljesen helytálló megállapítás, de mivel itt most a költségvetés vitájáról van szó, érdemes pontosítani, hogy a költségvetés, a koalíció által elfogadott költségvetés tervezetben van egy hiánycél, ez 6,2% GDP arányosan. Tehát itt van egy egészen konkrét, kézzelfogható szám, amit a Bolozsán kormány, személyesen a miniszterelnök tartani szeretne. Tehát itt tulajdonképpen a konfliktus forrása az, hogy hajlandó-e engedni a miniszterelnök és a pártja a végső soron, mert az eddigi jelek szerint felsorakoznak mögé a liberálisok ebből a 6,2%-ból. Eszembe jut most, hogy csak hogy ezt a gondolatmenetet folytassam, hogy nemrégiben ugye Ilie Bolozsán Brüsszelben járt, az Európai Bizottság több biztosával találkozott, és a gazdasági biztossal közös sajtótájékoztatóan üzent haza is, amikor azt mondta, hogy a román kormány megerősíti ezt a 6,6% körüli hiánycél. Tehát azért mondta ez Brüsszelből, hogy akinek van füle, hallja Bukarestben is, hogy brüsszeli környezetben mondta el, hogy ez egy uniós vállalása is Romániának. Van egy deficit csökkentési pálya, amiről a kormány nem hajlandó letérni, mert túl sokat kockáztattam. Na ennyi a pontosítás, mert itt most voltak éppen ennek a hétnek a témája, hogy végül is milyen formában fogadja el a parlament a költségvetést, és a konfliktus forrás az, hogy a PSD azt ígérte ugyan, hogy ugye jóvá fogja hagyni, vagy támogatni fogja a parlamentben ezt a költségvetést, de megszavaztatja az általa javasolt szolidaritási csomag teljes finanszírozását. Tehát olyan összegeket is bevisz majd a költségvetésbe, amit a tervezet nem irányozott elő. Itt most mindenféle összegek terjednek, de egy biztos, hogy a PSD kérése teljesül, akkor elemzék szerint, és ez a fontosabb adat, körülbelül 0,1% ponttal nőne a deficit a tervezetben rögzítettnél, vagyis 6,2-6,3%-os deficit lenne. Azt, hogy végül mi teljesül a PSD követeléseiből, ezt szerintem csak holnap tudjuk meg, akkor lesz a végszavazás a plénumban, a kétház együttes ülésén. Ma délután már elkezdődik a vita, tehát már azért ma délután körvonalazódni fog, de a pontos választ holnap kapjuk meg. Válasz függvényében két forgatókönyv lehetséges, de mielőtt tovább mennék a gondolatmenetekben, szintén a felvezetőhöz kapcsolódik az a kérdés, hogy tulajdonképpen minek vagyunk tanúi. Számomra úgy tűnik, egyfajta pszichológiai hadviselésnek vagyunk elsősorban tanúi. Olyan egy kicsit ez a helyzet, mint mikor két autós nagy sebességgel egymás felé hajt, egymás felé rohan, és csak az a kérdés, ez az idegek harca, hogy ki rántja el korábban a kormányt. Ez egy filmekből is ismerős helyzet. De visszatérve a holnapi szavazások végkimenetelére, hát ez egyik az, hogy nyilván végül a PSD-be adja a derekát, és békén hagyja a deficit célt, nem erőlteti a hiány növelését. Ez a kevésbé valószínű forgatókönyv a PSD harcias üzeneteiből kiolvasva, a másik pedig, hogy végül a parlament, pontosabban a PSD az AU-ral összefogva, az általad említett AU-ral összefogva, végül is érvényt szerez az akaratának a költségvetés tervezetével kapcsolatban. Ezt azért mondom, hogy az AU-ral összefogva, mert a Penélé és az USZÉRÉ is egyértelműen jelezte már a hét elején, hogy kőbevésetnek tartják ezt a deficit célt, és nem csak a koalícióban elfogadó tervezetet hajlandóak támogatni. Itt még nagy kérdés az RMDS szerepe. Éppen mielőtt ez a beszélgetésünk készül, jött le a hír, hogy a költségvetési bizottságok, a szenátus és a képviselő költségvetési bizottsági mai együttes ülésüken megszavazták egy plusz 1,1 milliárd lejt a PSD szolidaritási csomagjára, és nagyon érdekes koalíció alakult ki. A PSD az RMDS-szel, a POT-tal és az SOS Románia képviselőivel és szenátorival együtt alkotta azt a többséget, ami végül ezt érvényesítette. Az AUR tartózkodott. Tehát az RMDS a PSD mellé szegült. Én úgy olvastam, hogy a vita során az RMDS képviselő, aztán Miklós Zoltán, aki gazdasági szakértő, a háromszéki képviselő, javasolt egy kompromisszumos megoldást, hogy csak majd a költségvetési igazításkor kerüljön be ez a többletforrás. Pontosabban ez a többletösszeg, de ezt nem fogadták el, de úgy látszik, hogy ettől függetlenül az RMDS megszavazta. Most nem akarom tovább folytatni a gondolatmenetemet az RMDS-szel kapcsolatban, de azért sokat elárul majd a szervezetről, hogy ebben a nagy konfliktusban hova áll.
Itt a szolidaritási csomag körüli vita, jól értem, hogy mélyítheti nagy mértékben azt a koalíciós törésvonalat, ami hát deklaratív szinten már jó ideje megvan.
Ezt nem, hogy mélyítheti, maga Soring Lindjánó mondta, hogy a szolidaritási csomag teljes finanszírozásának biztosítása nem képezheti alkutárgyát. És a költségvetési viták folyamatában eddig ezt következetesen ezt az álláspontot képviselte, ezért is mondom azt, hogy hogy holnap is ezt az álláspontot fogjuk képviselni, vagyis valószínű, hogy a tervezet, költségvetés tervezete a PCD által kívánt formában fog átmenni a parlamenten. Ezt valószínűsítem, lehet, hogy lesz még egy koalíciós tárgyalás holnap délelőtt, még a végszavazás előtt, de nem hiszem, hogy elmozdulnának az álláspontok. A kérdés az, hogy ez le tudja nyelni Bolozsán, vagy sem. Tehát itt inkább ez a kérdés, és ez kapcsolódik, ehhez kapcsolódik az a általad is említett sajtóhír, szivárogtatás, amit a PSZD nagyon felkarolt. Maga Grindy János is említette, hogy a liberálisoknak lesz egy bővített vezetőségi ülésük szombaton Nagyszebenben, ahol hangsúlyosan fel fog merülni Bolozsán lemondása is, hogyha ugye a PSZD erőlteti ezt a szolidaritási csomagot, aminek egy része egyébként benne van a tervezetben is, tehát itt nincs teljes kompromisszum. Tehát van kompromisszumra való hajlandóság a koalícióban, a liberálisokban, mert a kisnyugdíjasok egyszeri támogatása, idei támogatása az például bekerült. A más hátrányos helyzetű kategóriák nem kerültek be.
Igen, de hát épp az általam említett Alexandru Muraru, a jassi képviselő, liberális képviselő azt mondta, hogy hát őrült az, aki azt hiszi, hogy Ilie Bolozsán az elmúlt hónapoknak a munkáját most sútba vágja egy hét miatt, ami a költségvetés vitája, és most ott van egy kis feszültség. Tehát, hogy nem
fog ez megtörténni. Most én folytatnám, és persze, és folytatnám is ezt a gondolatmenetet, fontosabban, hogy mi várható szombaton a liberális tanácskozásán. Nyilván nem fog lemondani Bolozsán. Több okból sem. Az egyik az ő, hogy is mondjam, az ő karakteréből adódik, a habitusából, jelleméből, tehát ő egy következetes, keményfejű makacs politikus, akinek pont az állhatatosságának köszönhető az, hogy nagyon sok mindent sikerült végül is keresztül vinnie ennek a koalíciónak a kormányprogramban rögzített pontokból, könyörgöm, tehát itt senki nem beszél újdonságokról, csak a PSZD állítja ezt be úgy, hogy a koalíció eltért az előre megtervezett pályától, és nem tükrözi a szociáldemokraták vízióját, a baloldali szemléletet. Most mondjuk ez egy másik zárójel, hogy mivel szokott erőre hozni. Tehát nem is várható, hogy a liberálisok kikényszerítsék saját maguk a pártelnökük lemondását. De nagyon egyszerű érvem van erre. Tehát, hogy fogalmazzak így, jelen pillanatban Ilie Bolozsán, hogy mondjam, a hitelesség bástyája, utolsó bástyája a liberálisoknál, ugyanis ez a hitelesség jelentősen megtépázódott az előző PSZD-PNL koalíció kormányzás során, amikor egyértelmű volt, hogy néha a liberálisok a PSZD fiók pártjáként működnek. Tehát folyamatosan engednek a PSZD nyomásának. Valószínűleg teljesen más karakter szakított ezzel az alkupolitikával, és megy előre. Tehát a hitelesség bástyája, de ami ennél fontosabb, a liberálisok legnépszerűbb politikusa. Tehát húzza magával a pártot. Nem egy kolonc, hanem, hogy mondjam, a politikai tőkéjük legfontosabb eleme. Ahogy az angolok mondják, egy asset. Egy vagyontárgy. Tehát most arról lemondani, az azt jelenti, hogy az anonimitásba süllyed záros határidőn belül a PNL. Persze vannak itt még különböző forgatókönyvek, akár az is elhangzott, hogy egy adott pillanatban Bolozsán új pártot is alapíthat a hozzáhű hívekből, de ne menjünk azért ennyire előre. Tehát a kérdésem az, vagyis a válaszom az, hogy Muraru teljesen egyetértek, és meg is érveltem, hogy miért nem várható olyan momentum, hogy önként távozzon Bolozsán a tisztségéből.
Olyan szempontból érthető Szorin Grindiánunak a törekvése, most az érthetőt azt idézőjelbe tettem, most az ő szempontjából érthető, tehát ha nézzük a legfrissebb INSZKOP felmérést a márciusit, akkor abban Ilie Bolozsán 25% körül áll a népszerűségben, míg Szorin Grindeanu 12%-on, és hogy számára sokkal fontosabb lenne egy olyan kormányfő, aki ilyen Nikolai Csuka típusú, nem pedig, tehát sokkal irányíthatóbb, nem pedig, mint amilyen Ilie Bolozsán.
Jó, de egyértelműsítette is Grindeanu, hogy bár nem mondta ki szó szerint, és neveket sem említett tudtommal, hogy a PSD egy másik miniszterelnököt akar. Tehát ő például azt nem mondta kétségbe, hogy továbbra is a liberálisoknak van joguk miniszterelnököt javasolni, egy miniszterelnök jelöltet állítani, csak ne legyen Bolozsán, aki ugye szerinte, Szorin Grindeanu szerint inkább az Uszéré miniszterelnöke, még csak nem is a liberálisoké, tehát egy Uszéré barát, szívtelen megszorító intézkedések kezdeményezője, a cserben hagyja a kiszolgáltatott rétegeket, és egy olyan költségvetést alkotott, ami nem tükrözi a szociáldemokraták vízióját, holott a PSD súlya ugye a koalícióban 46%-os, majdnem 50%-os. Tehát mondom, a Grindeanu bevallott célja, amit meg is hirdetett, hogy belső konzultációt is tart ebben a témában a PSD tagságával, az, hogy ebben a formában folytatódjon, egyáltalán kormányon maradjon-e a PSD, és hogyha igen, akkor ebben a formában maradjon-e kormányon, vagyis Ilie Bolozsán miniszterelnök, és az Uszéré is részese legyen ennek a koalíciónak.
Jó, de hát a szociáldemokrata polgármestereknek, akik ott vannak abban az 5000 emberben, aki szavazni fog arról, hogy akkor hogyan is képviselje magát a kormányban a szociáldemokrata párt, tehát nekik elemi érdekük, hogy a pártjuk kormányon legyen, mint sem ellenzékben.
Nyilván, és ebből is fakad az a jóslatom is, most fogalmazzak így, hogy ha lesz egy ilyen konzultáció, amit a költségvetés elfogadása után hirdetett meg a PSD, és ami arról fog szólni, hogy megszólítanak, megkérdeznek, mint egy 5000 politikust, helyi politikusokat is, önkormányzati vezetőket, megyei tanácselnökeket, persze a képviselőket és szenátorokat is, tehát nem, mégis nem az egyszerű tagságot, hanem tisztségviselőket, akik végül azt fogják mondani, hogy igen, maradjunk kormányon, de ne Bolozsánnal, és ne az Uszérével. És akkor ez egy megint egy új helyzetet teremt, és innen új további forgatókönyvekkel lehetne számolni, de mondom, a rövid távon a PSD által kívánt formában fog nagy valószínűséggel holnap átmenni a parlamentben a költségvetés. Ez a részben, tehát ebben egyetlen jó hír az, hogy is mondjam, akkor már, ha a PSD mindent elért a koalícióban, amit akart, akkor nem világos, hogy mi a konzultáció tétje. Tehát, hogyha úgyis az történt, ahogy mi akartuk, akkor jelen könyörgöm, mi a probléma? Tehát ez kicsit szerintem még nehéz helyzetbe is hozhatja Grindeanut. De a másik nagy kérdés, hogy hogyan fog viszonyul majd ehhez Bolozsán. Tehát én azt borítékolom, ugye, és ehhez tartozik a borítékolásomhoz, hogy a PNL egy valamiben érdekelt. Megértesse a közvéleménnyel, hogy a PSD az, amely folyamatosan válságokat, politikai válságokat generál, és amely képes a gazdasági kockázatoknak is kitenni ezt az országot, és ez kétségkívül igaz. Miért? Mert az, amit művel a PSD, vagy amit művelne esetleg Bolozsán megbuktatásával, a jelenlegi nemzetközi környezetben, ugye most már két intenzív háború is van, az egyik a közvetlen környezetünkben, a másik távolabb ugyan, de ugye hát arról szóltak az hírek, hogy Irán megfenyegette Romániát, ez most uralja a közbeszédet ezekben a napokban, tehát távol van ugyan, de nagyon erősek az olajválság miatt a gazdasági hatásai. Na most ilyen környezetben megbuktatni a kormányt, ez egyenértékű azzal, hogy vagy ez egyértelmű negatív gazdasági hatásokkal járna. Tehát a politikai bizonytalanság, politikai válságra a piacok nagyon érzékenyen reagálnak, ami azt jelenti, hogy nőnek a kamatkiadások, magyarul sokkal drágábban hitelezik meg a pénzpiacok Romániát, teljesen bizonytalanná válik az euró árfolyama. Ilyet láttunk a tavalyi politikai bizonytalanságok korszakában, ugye Georgescu első fordulódította azt az árfolyamot, és egyáltalán a piac bizalmatlansága, a befektető bizalmatlansága Romániában, nem beszél az arról, könyörgöm, és jó is, hogy eszembe jutott, hogy Romániának augusztusig teljesíteni kell, be kell fejezni bizonyos beruházásokat azért, hogy 10 milliárd euró visszanemtérítő támogatást le tudjon hívni az EU helyreállítási alapjából. Enélkül, a 10 milliárd nélkül ez a költségvetés teljesen feje tetejére állna. Tehát többszörös kockázatoknak teszik ki a PSD Romániát, és hogyha ez Bolozsán hangsúlyozza, jól teszi, mert ezt kell megértetnie az embereknek, hogy igen, a szociális csomagra valóban szükség van, de hosszú távon valós alapokból lehet majd osztogatni, hogyha a gazdaságnak is jól megy, és akkor a hátrányos helyzetű kategóriák is megfelelő támogatásban részesülnek, ami egy-két évet, egy-két szűk esztendőt ki lehetne bírni.
A beszélgetésünk egy pontján rámutattál arra, hogy a szociáldemokratáknak a módosítója az az RMDS mellett a POT és az SOS Románia bizottsági tagjainak a támogatásával ment át. Ez eseti együttműködés, vagy akár tartós is lehet? Vagy másképp kérdezem, ez nyomásgyakorlás a liberálisokra, vagy a PSD részéről egy valódi stratégiai nyitás a szélső jobb felé?
Nem, tehát itt nem történt egy tudatos stratégiai nyitás. Szalingvigyánó azt nyilatkozta a hét elején, hogy ő biztosabban, hogy alkudozások, háttéralkuk nélkül is át fognak menni a költségvetés módosítási javaslatai. Miért? Hát ki az a lelketlen szenátor vagy képviselő pártállástól függetlenül, aki sajnálja a fogyatékossággal élő gyermekek támogatásának megemelését 80 lejről 200 lejre. Tehát ő erre alapozta, és én, tehát nyilatkoztak az AUR, azt hiszem az AUR szenátusi frakció vezetője Petrisor Péjus száfolta, és én most ezt hitelesnek tartom, azt, hogy itt háttéralkuk történtek volna. Informális egyeztetések voltak a két párt módosító indítványáiról, tehát ez a, végülis a kérdésedre válaszok, és teljesen ad-hoc eseti összefogás volt. Az AU szerintem tudatosan maradt ki ebből a szavazásból, de ismétem, ez csak egy bizottsági szavazás volt. A délutáni cikkelyenkénti vita, általános vita egy pontosabban, sokkal jobban fogja körvonalazni, hogy van egy PSD-AU együttműködés, és körvonalazódik-e egyáltalán egy PSD-AU többség. Jelek szerint nagyon óvatosan körvonalazódik. Volt a bizottsági vitáknak egy másik momentuma, amikor az AU szintén leszavazott egy PSD módosító javaslatot, azt hiszem arról szólt, hogy a titkosszolgálatokból nyugdíjba ment személyek támogatása, vagy valami hasonló kezdeményezés a katonai nyugdíjasok támogatásán kívül. Tehát ez egyelőre nem annyira egyértelmű, ez a PSD AU kormánytöbbség, és azért a PSD, legalábbis Grindiano többször nyilatkozta az elmúlt hónapokban, ezen a héten is, két dolgot. Egy, ő kisebbségi kormányt nem fog támogatni, hogyha megbukik ez a kormány. Kettő, nem fog az AU-ra a szövetségre lépni. Akkor megkérdezték tőle, hogy jó, de hogyha a PNL sem szövetkezik az AU-ral, akkor mi történik, ha a koalíció felmomlik, akkor az előrehozott választásokat említette forgatókönyvként, de könyörgöm István, ezt már lejátszottuk sokszor, az előrehozott választások témáját. Ha közvéleménykutatások, azon túl, hogy rendkívül bonyolult ugye kikényszeríteni az előrehozott választást, egyetlen pártnak sem érdeke most
az áuron kívül.
Hát egyrészt vannak az egyéni érdekek, persze, vannak az egyéni érdekek, alig telt el egy év és egy kicsi a mandátumból, és akkor most álljunk fel a székünkből, azt azért nem működik egyrészt, ez az egyéni, de párt érdek is. Nem értem, hogy a PSD-nek a jelenlegi támogatottsági szintjén miért lenne érdeke egy előrehozott választás. Tehát ez kizárom. Visszatérnék még egyszer erre a irányka előbb a kormányt hasonlatra, mert szerintem ez a legszemléletesebb, a pszichológiai hadviselés. Nyilván itt én a legvalószínűbb forgatókönyvnek azt tartom, hogy Volozsán éppen azért, hogy azért ne dobja a szemétre az eddig elvégzett munkát, olyan körülmények között, ezt hozzáteszem, fontos tényezők, amikor az ő politikai tőkéjét, ha nem is föltétlen népszerűségét, de a hitelességét növelő fejlemények történtek. Említem a bírák és ügyészek különnyugdíjának korlátozását. Végre ugye a privilégiumok kezdenek leomlani, megszűnni ebben az országban. A küszöbön álló OECD csatlakozást, ami nagyon elvontnak tűnik, de itt is úgymond most egy kicsit nem a hasonlat nem találó, de kicsit hasonlít az uniós csatlakozáshoz olyan értelemben, hogy bizonyos fejezeteket kell lezárnia, hát szakbizottsági véleményeket kell elnyernie, pozitív véleményeket az OECD részéről Romániának, és ennek már nagyon a végére jár.
Igen, tehát a 28-ból 25 már, ha jól emlékszem, teljesítően.
Igen, és ez akkor gyorsult fel, ez a folyamat igazán, amikor Volozsán került a kormány élére.
Igen, és itt jegyezzük meg, bocsánat, hogy közbevágok, hogy egyébként az OECD, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, az a gazdasági elitklub, amelyhez Románia csatlakozni szeretne, az egyébként jelezte azt is, hogy a lakások után fizetett, vagy az ingatlanok után fizetett adó, az nem elég magas Romániában, és hogy azon javítani kell. Tehát az a bolozsáni elv, amit oly sokan kritizáltak.
Hát egy piaci alapokra helyezni, vagy piaci értékre helyezni ezt az egész rendszert, az nyilván ez a jó gazdasági gyakorlat. Tulajdonképpen az OECD azokat a államokat tömöríti, amelyek már a bevált jó gazdasági gyakorlatokat alkalmazzák, de hogy egy kézzelfoghatóbb hatást is említsek, ha Románia felvételt nyer, és erre van ott már egy határozott ígéret, és tényleg eszközvonalazódik nyárára, akkor például automatikusan is a befektetők és a hitelezők bizalma javul Románia iránt, tehát már kamat csökkentésekkel is járhat. Ez csak egy pozitív fejlemény. Azon túl, hogy mekkora, milyen értékes know-how-t tud nyújtani Romániának, eddig is nyújtott egyébként ez a szervezet, hogyha teljes tovú. De ez mind a Volozsán politikai tőkét gyarapítja, arról nem beszélve, hogy a Csoláku kormány által elcseszett, mert jobb kifejezést nem használó országos helyreállítási terv megvalósítása felgyorsult, hiányosan ugyan, de felgyorsult Volozsán érában, sikerült újra tárgyalni ezt a tervet, és reális esély van ennek a 10 milliárd eurónak, bár mondjuk azt, hogy reális esély, azt jó, most óvatosabban fogok fogalmazni, van esély arra, hogy az összegnek a nagy részét megkaphassa Románia, ez is Volozsán kormány érdeme, a liberális pénzügyminiszter érdeme, az USZÉR és uniós alapokért felelős miniszter, amit most beruházás, tudod, az a bonyolult nevű hosszú minisztérium.
Persze.
Ezeknek az embereknek az érdeme, mert ők tárgyaltak Brüsszelbe, és nem Grindiano. Tehát nem véletlen az, hogy ismét, hogy a hitelesség bástyája Volozsán a liberálisoknál, és nem véletlen az, hogy sokkal népszerűbb, mint Grindiano, és nem véletlen az, hogy Grindiano egy nagyon kemény politikai riválist lát Volozsánban. És akkor az a taktikája, hogy megpróbál kifárasztásra játszani. Tehát Volozsán most nem fog lemondani, de ez a folyamatos hívózás, hivatás, a nappal kormányon vagyunk, éjszaka ellenzékben, vagy fordítva típusú játmázás Pöszödi részéről, ez akár a jövő évi miniszterelnök cseréig, amit ugye a koalíciós megállapodás is rögzít, elhúzódhat. Tehát mondom, sokkal okosabbak leszünk hétvégén, de én pontosan az általát említett tényezőkből is kiindulva, például a PSZD-s tagság, a polgármesterek nem érdekeltek a kormányból való kilépésben. Most közvetlen kormányválságot nem látok. Nem véletlen egyébként, hogy Nikus Ordán államfő ugye nem szólalt meg. Voltak szerintem ennél kevésbé feszült helyzetek, amikor az államfő összehívta a koalíciót egy egyeztetésre, és próbálta elsimítani ezeket a nézeteltéréseket, és csökkenteni a feszültségeket. Ez most nem történt meg. Jó, nyilván most épp egy folyamat kellős közepén ez lehet, hogy nem is lenne indokolt, most a költségvetési vitára gondolok, de ha elmélyül a válság, én nagyon-nagyon remélem, hogy végre Nikus Ordán is fogja hallatni a hangját. Arról nem beszélve, engedd meg, hogy hozzátegyem, hogy az új, hogy kormánybuktatás esetén az államfő szerepe óriási egy új kormány megalakításában.
Tehát, hogy még nem tartunk ott, hogy olyan mélységű koalíciós válságról kelljen beszélni, hogy új kormány, de az AUR profitálhat ebből a konfliktusból, mert most van konfliktus, tehát a rendszerpártok, a mainstream pártok között a két legnagyobb koalíciós partner, a PNL és a PSD között van konfliktus, tehát az AUR profitálhat ebből még úgy is, hogy formálisan ő nem kerül kormányra.
Hát a zsigerből én azt mondanám, hogy nem minden ilyen típusú konfliktusból profitálhat, hiszen a választók azt látják, hogy ezek ott Bukarestben, ahelyett, hogy kormányoznák az országot, veszekednek.
Tehát gyengíti a mainstream pártoknak a hitelességét a jelenlegi helyzet.
Igen, de hogyha megnézed a közvéleménykutatásokat, fogalmazok csúnya szóval, az AUR úgy tűnik, hogy azért plafonálódott. Tehát volt 40% fölött is, most 40% alatt van, hiba határ fölött, de ha megnézed, hát legalábbis az elmúlt fél év közvéleménykutatási adatait, én nem látok egy felfele, egy növekvő tendenciát az AUR támogatottságában. Egy elég stabil és nagyon riasztóan magas, de stabil támogatottságot mutatnak az adatok. És ez az országban kezdenek jól menni a dolgok, és Bolozsán azt ígéri, hogy a két szűk esztendő után látszani fog a fény az alagút végén, akkor nyilván ez a tendencia megfordulhat, és az AUR népszerűsége csökken. De még egyszer, most a népszerűsége csúcsán van Giorgio Simeone és a pártja, ezért rajtuk kívül senkinek sem érdeke. Ráadásul, hogy is mondjam, hát annyiban enyhül a kép, hogy ugye most a parlament tagja két kisebb párt, mert meg átlépték a küszöböt a fiatal emberek pártja és az SOS Románia, amit most darabokra bomlott azért, tehát nem is tudom, hogy ebben a formában, aztán most már frakciójuk sincs az egyik a képviselőházban és a szenátusban sem, de minden felmérés azt mutatja az utóbbi időben, ez a két kisebb párt nem fogja átlépni a parlamenti küszöböt. Ha most lennének a választások, és az AUR 40%-ot szerezne, akkor is lenne úgymond egy Európa barát többség a parlamentben. Tehát nem igaz az a vészjóslás, hogy káoszba fog süppenni, és a szuverenista rémálmok lázában fog égni Románia, hogyha most lennének választások. De azért mondom, ezt nem érdemes megkockáztatni.
Igen, tehát egyébként a jelenlegi felmérések is azt mutatják, hogy az ország lakosságának a többsége az Európa párti. Tehát 83% pozitívan értékeli Románia uniós tagságát, vagy 80% körül.
Jó, de hát most ez egy teljesen külön beszélgetés témája lehet, hogy hogyan viszonyult az AUR ahhoz az amerikai kéréshez, hogy Románia fogadja be területére újabb amerikai katonai kapacitásokat. De ez tényleg egy külön téma.
Jó, maradjunk akkor a jelenlegi belpolitikai feszültségeknél, krízisnél. Milyen szerepe lehet a kisebb koalíciós partnereknek, RMDSZ, meg Mentsétek, meg Romániát szövetség?
Tehát az egyértelmű, hogy, és ezt ugye szóvá is tette nem egyszer, és a konzultáció, meghirdetett belső konzultáció tárgya is, az USZ-RE kormányzati szerepe. Nem most egy koalíciós szerepe. Szerintem a PSZ-t rendkívül zavarja, hogy ebben a koalícióban szűken, de kisebbségben van. Ismétlem, a súlya 46%, plusz a miniszterelnök súlya azért nyilván hogy is mondjam, felülreprezentálja a PNL-t ebben a...
Jó, de hát fordulni fog ez a kocka, ha Soringrindiano kivár, akkor lehet ő is miniszterelnök.
Igen, és akkor akkor most én eljutok az én, hogy mondjam, kedvenc elméletemhez. Tehát amire alapozom azt, hogy egyszerűen nem látom a rációt abban, hogy most Grignano most azon túl, hogy a PCD fejére fog hullani ennek az összes negatív hatása egy kormánybuktatásnak, de nem látom a rációt sem az ő politikai szempontjai szerint sem, mert ha ismétlem, ha a Vonozán-féle megszorításos politika, a deficit cél fegyelmezett tartása, a befektetői bizalom növekedése, a kamatcsökkentések, minden járulékos pozitív hatás érvényesül, akkor jövőre, 2027-ben, amikor mindjárt átveheti a miniszterelnöki széket, akkor sokkal kedvezőbb gazdasági környezetben kormányozhat, sokkal nagyobb erőforrások fölött rendelkezhet, és akkor érvényesítheti az általa sokat emlegetett és hivatkozott szociáldemokrata víziót, a baloldali költségvetéspolitikát, a szociális kiadások növelését. De jelen pillanatban, ha kormányra kerülne, amire én ráadásul nem is látok esélyt a kormánybukása esetén, miből osztogatna? Tehát, hogy mondjam, tehát ezért nem értem azt, hogy miért nincs a türelme Grignanónak még egy évet kívánni. Azt viszont meg tudom érteni, ezért is mondom, hogy ez egy elhúzódó pszichikai hadviselés lesz, Bolozsán kifárasztása lesz, hogy folyamatosan el fognak határolódni a lakosságot sújtó népszerűtlen intézkedésektől a szociáldemokraták, de fogcsigorgatva kormányon maradnak.
Jó, tehát szúrja a szociáldemokraták szemét a Mentsétek meg Romániát szövetség, az USZIRE. Mi a helyzet a legkisebb koalíciós partnerrel, az RMDS-szel?
Fejezem be, mert végülis tényleg nem a kérdésedre válaszoltam, hogy csak részben. Tehát ugye az óhaj a PSZD részéről azt szabaduljanak meg az USZIRE-től, de ezt szintén csak egyetlen módon érhetik el.
Nikus Ordán jóváhagyásával?
Nem feltétlenül Nikus Ordán jóváhagyásával, de először is vagy meg kell buktatnia ez a kormányt, és egy új koalíció jön létre, amiből kimarad az USZIRE, de akkor megint ott vagyunk alaparcakat, vagy meg kell győzni az USZIRE-seket, hogy önként vonuljanak ki a koalícióból. Ebben az esetben is egyébként az alkotmánya azt írja elő, hogy mivel változik a kormány politikai összetétele, a parlament elé, a parlamenttől bizalmi szavazást kell kérni. De kétség kívül az USZIRE nélkül is van egy szűk parlamenti többség. És most az RMDS-re akartál rátérni, ugye?
Igen.
Ja, és még az USZIRE engedj meg, elnézést, hogy kapkodok. Fontos tényező az is, hogy Bolozsán nyilván ragaszkodik hozzá, mert őket látja egyetlen együttműködésre hajlandóságot mutató partnernek. Tehát PSZD-vel nagyon nehéz tárgyalni, az USZIRE-vel sokkal könnyebb, innen is az a bélyeg Grignano részéről, hogy Bolozsán az USZIRE miniszterelnöke.
Jó, de hát akkor az RMDS-szel nem könnyű tárgyalni?
Az RMDS szerintem eddig is azt mutatta, hogy arra hajlik, ami neki nyilván kedvezőbb. Én tudok olyan esetet, amikor nem értettek egyet a PSZD-vel, tudok olyan esetet, amikor egyetértettek a Kelemen Hunor, mikor a koalíciós feszültségek adnak terítéken, akkor megpróbál békítően nyilatkozni valahol a két fél közötti álláspontot elfoglalni. Az tény, hogy RMDS és USZIRE nélkül nincs kormány, csak a PSZD-sepénél tudtam, ma nem tudnak kormányt alakítani, ez az RMDS minimum kell, ezt az RMDS nagyon jól tudja, és most kérdés, hogy ezzel a tőkével hogyan fog sáfárkodni, meg megint más kérdés, hogy hogyan fog lecsapódni a választóiban, meg egyáltalán a román közvéleményben, hogyha kiderül holnap, hogy egyöntetően megszavazzák a PSZD összes módosító javaslatát. Most nekem egy kicsit humoros hír jutott eszembe, idézek fel magamban. Napokban, most tegnap vagy tegnap előtt a Hot News megkérdezett egy név nélkül nyilatkozó RMDS-es politikust, hogy akkor hogyan viszonyulnak a részvédélymódosító indítványaihoz, és akkor állítólag azt nyilatkozta az illető politikus, hogy szívük szerint megszavaznák a PSD indítványaik többségét, de nem akarnak az AU-ral egy oldalra kerülni. Tehát ezt is mérlegelnie kell az RMDSZ vezetőinek, hogy a PSD módosító indítványainak támogatásával akaratlanul is az AU-r oldalára kerülnek, nem csak a PSD oldalára.
Jó, de hát a módosítóknak a többsége a szolidaritási csomag köré épül, amelyet minden választó boldogan fogad.
Pontosan, ezt nem, az RMDSZ-nek nem lesz olyan nehéz kommunikálni a választók fele, hogy tulajdonképpen mi egyetértettünk azzal, hogy a kiszolgáltatott rétegek kell támogatni kell, de kétségkívül okoz egy politikai konfliktust a miniszterelnökkel. Arról nem is beszélve, most ha már politikai konfliktusról van szó, aminek semmilyen visszhangját én nem láttam, de ez nem azt jelenti, hogy nem létezik, hogy ugye miközben Nikus Ordán Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt fogadta Kotrocsenyben, az RMDSZ teljes vezérkara az Ukrajnát fő ellenségnek kikiáltó Orbán Viktorral tanácskozott. Tehát,
hát Kárpát-medencei képviselők fóruma volt.
Tudom, de ez nyilván ez egy betervezett esemény volt, de akkor is nagyon rossz volt szerintem ennek az üzenete.
Te úgy gondolod, hogy ez valahol visszaüthet még az RMDSZ-re?
Hát emlékezz vissza, és ezt maga Kelemen Hunor ismerte be, de csak ezt nem szívesen kommunikálja az RMDSZ, maga Kelemen Hunor ismerte be, hogy igen, visszaütött, azért szorították ki annak idején tavaly előtt az RMDSZ-t a kormányból, mert az RMDSZ, pontosabban Kelemen Hunor nem határozott el Orbán Viktor tusványosi kijelentéseitől. Tehát hogy ne ütne vissza? Látszott, hogy visszaüt. Tehát ezt nem én állítom, hanem Kelemen Hunor az RMDSZ elnökkel mondta egy fórumon.
És akkor az is visszaüthet az RMDSZ-re, hogy a magyarországi kampányban, vagy Magyarországon zajló kampányban Orbán Viktor és a Fidesz mellett áll ki nyíltan, és meg sem próbál a másik fél felé is nyitni?
Nem hiszem, hogy ez visszaüt. Ezt két okból mondom. Egyrészt, mert most sokkal nagyobb problémák vannak a koalícióban, mint most arra figyelni, hogy az RMDSZ hogyan viszonyul a magyarországi választásokhoz. Itt most a két nagy koalíciós pártnak, a PDN-nek és a PSZ-nek is az az érdeke, hogy az RMDSZ maga mellé állítsa. Ez a fontos. Ez az egyik érvem. És a másik az, hogy most már nagyon közel vannak a választások, itt most már a román partnerek is kivárnak, és a román partnerek, akik ugye tájékozódnak, gondolom, láthatják, hogy nagyon nagy esély van Magyarországon a kormányváltásra, ami automatikusan megszünteti ezt a problémát, amit az RMDSZ viszonyulása Budapesthez jelent.
Zárásként, Péter, egy hasonlattal vagy játékelméleti helyzetre való rávilágítással jöttél, amikor a két nagyobbik koalíciós partner közötti feszültséget mutattad be, hogy kirántja el hamarabb a kormányt a két egymás felé közlekedő autóban. Ki van erősebb alkupozícióban? És akkor zárjunk ezzel.
Irje Bolozsán, mert ő a miniszterelnök, egyértelmű. Tehát őt elmozdítani csak olyan eszközökkel lehet, ami a már említett nem csak politikai válsághoz, de gazdasági válsághoz vezet, és szerintem aki ezt megteszi, annak aztán viselni kell az ódiumát, és meg kell fizetni majd a politikai árát, és ez nyilván a PSZ-nek.
Cseke Péter újságíró, köszönöm, hogy itt voltál a Naprakészben, és válaszoltál a kérdéseimre.
További szép napot a hallgatóknak.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.